Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, lassan csillapodnak a kedélyek az amerikai elnökválasztások eredmények körül. A Trump tábor már lecsorgott az örömtengerben, a demokraták még mindig vasalják a gyászruhát. Ne aggódjanak, nem mondom, hogy a távolból szurkolók között most elkezdődik egy szép építő párbeszéd, de bízom abban, hogy 2-3 nap távlatából már talán picit nyugodtabban el lehet kezdeni elemezgetni a helyzetet, legalábbis remélem, hogy a józanság felülírja, felül fogja írni a rajongói vakszimpátiát. Tudom, hogy nem fog mindenki örömmel tapsolni annak, ami esetleg ma elhangzik. Én vállalom, és hát bízom abban, hogy a mai vendégem is vállalja, hiszen ő ismeri a mélyebb amerikai vízben úszásnak a fortéjait. Glant Tibor, történész, amerikanista, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a munkatársa, mai vendégem. A beszélgetést a rádióban élőben hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést.
Glant úr, kezdjünk azzal, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy mi ez az Amerika felé való fordulás, mármint ez a nagymértékű Amerika felé való fordulás, meddig vezethető ez vissza? Melyik volt az a választás, amelyre ennyire feszülten figyelt még a világ? Mindenki figyelt a választásokra itt Erdélyben is, mindenki szurkolt valakinek.
Én azt gondolom, hogy az utolsó ilyen választás, amire ennyire figyeltünk, aztán az Obama-féle választás volt az első, ahol ugye az volt a kérdés, hogy megválasztanak-e az amerikaiak egy egyébként rendkívül piacképes fekete jelöltet. Az, hogy az amerikai választás érdekli a világot, az a 20. század ismeretében nem meglepő, hiszen az Egyesült Államok az első világháború után és aztán a második világháború után is előállt egy olyan projekttel, hogy a saját maga képére formálja a világot. Az első után még visszalépett ettől, a második után viszont nem. Tehát onnantól kezdve nem lehet nem odafigyelni az amerikai választásokra. Ahogy így visszanézegetem a listát, hát például a 60-as választás az ikonikus, amire az egész világ odafigyelt. Ez a Kennedy-Nixon választás volt az első tévévitával. Szerintem ilyen volt a régen megválasztás a 80-ban. Ilyen volt a Bill Clinton által megnyert választás 92-ben, ugye amikor a baby boomerek megérkeztek a Fehérházba, és aztán szerintem az Obama féle kampány 2008-ban, és aztán ez a mostani.
A mostani, amely talán mondhatjuk azt, hogy egy meglepő Trump győzelemmel ért véget. Önt meglepte ez a mostani győzelem, mert van olyan elemző, aki azt mondja, hogy hát a felmérések eredményeit azokat óvatosan kellett kezelni, és hogy ha megnézzük, még mindig nincsenek végleges számok, de hogyha már a mostani számokat nézzük, abból is látszik, hogy ott a hiba határon belül mértek tehát a felmérések. Tehát lehetett sejteni azt, hogy ez lesz az eredmény.
Tehát gyakorlatilag az amerikai politika logikája szerint minden arra mutatott, hogy itt a republikánusok nagyot fognak nyerni, de a közvéleménykutatások és a média azt mondta, hogy soha ilyen szoros választás nem volt. És igazándiból az volt a kérdés, hogy tehát ennek a kampánynak volt 5-6 olyan pillanata, ami egyedül elég lenne ahhoz, hogy valaki megnyerjen egy választást. Ott van az ikonikus fotó, amikor Trump feláll ökölbe szorított kézzel, amikor rálőttek Butlerben, és azt mondta, hogy fight, fight, fight. Ilyen volt az, amikor Kamala Harris azt mondta, hogy neki semmi eszébe nem jut, amikor azt kérdezik tőle, hogy mennyiben csinálna más bármit, mint Biden. Ilyen volt a mókus meggyilkolása. Tehát tudok mondani 8-10 olyat, amiben egyből simán kampányt lehetett volna nyerni, és mégis minden közvélemény kutató azt mondta, hogy 50-50, egészen a választás napjáig. Ugyanakkor nem lehetett 50-50, tehát például Trumpnak a Madison Square Gardenben nyomott nagygyűlése az egy az egybe azt a hangulatot adta, mint a 2008-as Obama kampány. Az egész választói közhangulat, ahogy és amit mondott a két párt a választóinak, az meg nagyjából olyan volt, mint 2006 vagy 2010 Magyarországon, hogy fenntartható-e a Matrix, vagy egyszerűen beköszön a valóság az ajtón. Tehát én igazán nem tudtam, mert kíváncsi voltam, hogy a médiának milyen ereje van, hiszen a média teljes gőzerővel Trumppal szembe ment. És semmilyen, hát hogy mondjam, etikai szabályt nem tartottak be, tehát Kamala Harris interjúját átvágták, hogy jobban hangozzék a 60 perc című műsorban. Trumpot úgy hitlerezték, hogy már az embernek kedve nem volt bekapcsolni egy videót. Tehát tényleg minden ment vele szembe, és én igazándiból arra voltam kíváncsi, hogy behúzható-e egyáltalán ilyen ellenszélben a választás. De logika szerint ennek olyan vörös hullámnak kellett lennie, amilyen lett.
A Trump jelenség egyébként az ön megítélése szerint mennyire egyedülálló Amerika történelmében? Volt még egy ennyire megosztó, ilyen számos botrányt keltő, hát enyhén szólva is zűrzavaros ügyekbe belekeveredő politikus, akiből elnök lett? Vagy ilyen tehát, sikereket ért el?
Hogyha azt nézzük, ami körülötte folyik, ilyen jelölt még nem volt. Ha azt nézzük, hogy a Trump jelenség micsoda, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen populista lázadás volt a rendszerrel, a médiával, a közvéleménykutatókkal, a demokratákkal szemben 2016-ban is, de most különösen. Ugyanakkor a két Trump között szerintem óriási különbség van. Tehát 16-ban én egy okos 20 filléres le nem tettem volna azért, hogy Donald Trump elnök választást tud nyerni, és többen mondták is, hogy szépen megjósoltam a végeredményt, ezért nem szeretek ilyenekről beszélni történészként, de nekem úgy tűnt, hogy esélye nincs, és megnyerte a választást. A 20-as választás az a Covid miatt egy kicsit más, most viszont egy teljesen más Trump kampányt lát.
Van, aki azt mondja, hogy ha nem jött volna a Covid, akkor Joe Bidennek esélye sem lett volna, és Donald Trump vitte volna tovább. Tehát, hogy simán újrázott volna, és nem az lenne, mint most, hogy a 45. illetve a 47. elnök 120 év után ilyen teljesítmény nyújtott.
Hát én azt látom, hogy 2020-ban ugye Trump kapott 74 millió szavazatot, Biden pedig 81-et. Ez a 81, ez szürreálisan kiugróan magas, és itt voltak is viták a körül, hogy mi is történt. Ezt más interjúkban már elmondtam, de gyakorlatilag a Covid kapcsán ilyen vészhelyzeti szabályokat hoztak, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette az aláírások hitelességének ellenőrzését. Azt látjuk, hogy most jelen pillanatban úgy állunk, hogy Kamala Harris, tehát még mindig nincs kész a számlás, de 69 millió fölött van. Ez azt jelenti, hogy olyan sok szavazatot kapott, mint ugye Biden 81 millióját még szerintem 10 évig nem fogja jelölt elérni, de Obama első kampányánál tart. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos választási keretek között senki nem kapott annyi szavazatot, mint ők ketten. 200 ezerre van Obama csúcsától 2008-ban. Ez azt jelenti, hogy ez a hagyományosan lefolytatott demokrata kampány, ez tudta hozni azt, amit egy hagyományos demokrata kampány képes hozni. A különbség az az, hogy a Trump kampány viszont egy teljesen más dimenzióban futott ezen a választáson. Ez már nem Trump volt. Tehát 2020-ban Trump nem tudott egyedül választást nyerni. Most egy olyan csapata volt, ami tényleg egy ilyen két lábon járó amerikai álmokból összerakott csapat. Tehát nézze meg, hogy ez egy hatfejű csapat volt. Volt Trump az elnök, aki kampányolt, nyomta a stand-up comedy-ket és így tovább. Ott volt Vance, az alelnöke, akivel ugye egy csomót gúnyolódtak, hogy mit csinál a kanapéjával, meg mit tudom én. Ő nem bement az oroszlán barlangba, beköltözött az oroszlán barlangba. Az egész idejét a balos médiában töltötte, és végig vitte azt a küzdelmet, amit a sajtóban végig kell vinni viharos ellenszélben. Ott van Elon Musk, aki beszállt a kampányba, amellett, hogy éppen tolapva leparkolta a rakétáját, pakolja a Starlinket a hurikán által sújtott területekre, hogy az embereknek legyen internetje, beszállt a kampányba, felszabadította a Twittert a kormányzati cenzúra alól. Ott van Tulsi Gabbard, aki havai őslakos, féli származású, és 4 évvel ezelőtt még demokrata jelölt volt. Ott van Robert Kennedy, az ifjabbik, Bobby Kennedynek a fia. John Kennedynek az unokaöccse. Ez egy olyan csapat volt, amilyet még nem látott az amerikai politika. Ott volt Vivek Ramaswamy, aki indiai-amerikai, aki a blogoszférával járt ki egyetemi kampuszokra. Tehát mindenkinek megvolt a feladata. Gyakorlatilag egy mondjuk háromfős kampánycsapat munkáját hat ember végezte, akiknek mindenkinek megvolt a saját feladata, hogy kihez hogyan szóljon és hogy hol. Ez egy olyan kampány volt, amit én még nem láttam Amerikában, és szerintem ez hozta nekik az eredményt, és ez a kampány nem csak az elnökségért ment, hanem a szenátusért is, és a képviselőházért is.
Tehát azt mondja, hogy Donald Trump nem választható le erről a csapatról, vagy ez a mostani siker nem választható el ettől a csapattól?
Tehát hol nyert volna Bobby Kennedy, Vance meg Elon Musk nélkül nem nyert volna. Szerintem ez egyértelmű. Tehát Elon Musk a korunk rezidens géniusza, tehát tolapipáját ő fogja lehozni a NASA által fent felejtett űrhajósokat, mert a NASA nem tudja lehozni őket. Alánk rakta a Teslát, mondom, Starlink-en látja el ott a hurikán sújtott a területeken az embereket, hogy egyáltalán kommunikálni tudjanak a környékük. Ez egy ilyen internetes kapcsolat, ilyen műholdas internetes kapcsolat. És emellett beül mondjuk a Joe Rogan Show-ba, és két órán keresztül beszélget vele, miközben mondjuk Kamala Harris azt mondja, neki nincs három órája leülni Joe Rogannel. Tehát itt a régi média szembe került az új internetes médiával, amelyik a szólásszabadságért harcolt, vagy úgy csinált, mintha azért harcolna.
Igen, de hogyha
és
itt mostan...
ez a podcastos kultúra, ez szembeszállt a mainstream médiával, és simán lenyomta.
Itt, ha Elon Muskot említi ön, tegyük Donald Trump mellé, és azt látjuk, és nem kell nagyon sokat gondolkodni, hogy itt két óriási ego van egymással szemben. Még egymás mellett vannak, de hogy eljöhet az a, vagy nagyon-nagyon pici a határ, hogy ne egymással szembe álljanak ezek.
Ez szerintem az a következő két év legnagyobb kérdése, hogy ők mit fognak kezdeni egymással, tehát hogy volt-e köztük valami megállapodás, hogy ki mit csinál, és hogy ezt betartják-e.
Hát azt mondta Elon Musk, hogy 2000 milliárd dollárral fogja csökkenteni az állam kiadásait. Most tudjuk azt, hogy a számokkal nagyon hadilábon áll. De azt mondta, hogy két. Tehát ez az egyik feladata lesz, legalábbis a kampányban ezt mondták.
Nyilván, tehát egyelőre az a, hát amit nyilvánosan tudunk, az a megállapodás volt, hogy Muskot fogja megbízni azzal, hogy hozzon létre egy olyan bizottságot, amik a szövetségi kormányzatnak a működését vizsgálja át és racionalizálja. Ezt mondta a Rogan interjúban, hogy amikor megkérdezte, hogy hány szövetségi ügynökség van, nem tudták megmondani neki darabszámra. Tehát olyan a szövetségi bürokrácia, hogy ember nincs, aki megmondja, hogy hány szövetségi ügynökség van. Hát ezen biztos van mit racionalizálni, értés, hogyha egy olyan üzletemberre bízza, mint Elon Musk, akkor lehet, hogy ebből jól jönnek ki. Ráadásul Trumpnak nincs veszíteni valója, hiszen többet már nem lehet elnök.
Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást. Ő karizmatikus politikus? Karizmatikus politikusnak kell őt nevezni? Volt ilyen politikus még Amerikában? Vagy ő egy showman, aki ott tolta a stand-up comedy-t a kampánygyűléseken, és ez jött be az amerikaiaknak? Tehát nem politikus, hanem egy showman.
Nem, ez az ember meghallotta, amit az amerikaiak mondtak. Ellentétben a demokrata kampánnyal. Az amerikaiak azt mondták, hogy őket két-három dolog érdekli: a gazdaság, az infláció, a határ és a közbiztonság. A demokraták arról beszéltek, hogy meg kell védeni Trumptól, aki Hitler a demokráciát, meg hogy abortusz. Ez lett a végeredmény.
De meg tudja
ezt az amerikaiak mindig mérik, kérdezik a választókat, hogy mik a legfontosabb kérdések a számukra. És az első háromra a demokratáknak semmilyen mondani valója nem volt. Ők meg csak erről beszéltek. Tehát most képzelje el, hogy Trump azt mondja, hát kétszer lőttek rám, eljátszom az áldozatot, meg üldöznek a bíróságokon, meg mit tudom, micsoda. Képzelje, milyen esélye van egy New Yorki milliárdosnak eljátszani, hogy jaj, szegény áldozat vagyok ott. Érted? Tehát nem ezt csinálta, hanem azt mondták, hogy kőkeményen toljuk ezt a gazdaság, infláció, energiabiztonság, határ, közbiztonság témát, mert ezzel lehet nyerni, ezt nagyon fegyelmezetten csinálták. Ezért nem volt második vita, mert az első vitán Kamala Harris, amit szerintem Harris megnyert vitát, ott felpiszkálta Trumpnak az egóját láthatóan. még egyszer nem tették ki neki, és mivel nem volt szükségük rá a belső felméréseik szerint, hogy kitegyék Trumpot, ezért nem is tették ki még egyszer egy ilyen helyzetnek.
Ronald Reaganre a 80-as években azt mondták, hogy ő teflon politikus, azért mondták teflon politikusnak, mert hogy a botrányok azok leperegtek róla. Most Donald Trump szintén ez a kategória, mert hogy botrány körülötte azért volt rendesen.
Igen, és ezeknek a botrányoknak egy jelentős része nyilvánvalóan megalapozott, egy része meg mesterségesen generált. Ugyanakkor, hát Trumpnak minimum dupla teflon rétege van Reaganhez képest, tehát legyünk őszinték. És ráadásul én Trumpnak felróvom azt, hogy egyszerűen normalizálta az amerikai politikában, az ellenfelet gyalázó beszédet, tehát bocsánat, de folyamatosan arról beszélt a kampány vége felé, hogy Kamala Harris szellemi fogyatékos. Oké, őt meg hitlerezték, tehát lehet azt mondani, hogy jó adok-kapok, de gondolja már meg, hogy van egy politikus, aki Kaliforniában főügyész, szenátor, alelnök, ő minden bizonnyal nem szellemi fogyatékos. Tehát az, hogy ő teljesített a választáson, az sokkal inkább attól függ, hogy milyen helyzetbe került, mit mondhatott, mit nem mondhatott, mit szeretett volna mondani, mit kellett mondani, és sokkal inkább, mint hogy ő szellemi fogyatékos lenne. Na most, amikor egy férfi ember a 21. században kiáll egy nőt szellemi fogyatékoshozni, az azért nem elegáns. És ezt Trumptól már szinte föl sem vesszük. Tehát ebből a szempontból alapvetően erősen kártékony, amit csinált az amerikai politikával. Ugyanakkor republikánus oldalon meg azt mondják, hogy gyakorlatilag Goldwater óta nácizák, fasisztázzák és hitlerezik őket minden egyes választásban, és be is mutatják a soundbite-okat. Tehát ez tényleg egy ilyen, ez gyakorlatilag egyfajta ilyen válasz volt, erre szerintem elegük lett ebből a Hitler, náci, fasiszta, diktátor dumából, amit hallgatnak 60 éve, és hagyták Trumpot, hogy mondja akkor ezt a személyeskedő nyelvét, viszont ez meg eldurvítja a politikát, tehát nem Mónika Show-t akarunk látni egy választási kampányban, hogy én legalábbis arra vagyok kíváncsi, hogy ki mit mond a létező problémákra programszinten.
Egyébként Donald Trump az az elnök, aki itt említettük, hogy meghallotta a választóknak a hangját. Ő meg tudja adni a választóknak azt, amit kértek, vagy ő volt annyira nagyvonalú idézőjelben, hogy megígérte, aztán majd lesz, ami lesz?
Ez nem kismértékben attól függ, hogy mi történik a képviselőházzal. Ha meg lesz a többségük, ami szerintem meg lesz, akkor meg tudja csinálni, persze. Tehát gyakorlatilag az energiaárakat kell leverni otthon. Ez Magyarországon is láthatóan működött a gazdaság talpraállításában, több ízben is az elmúlt 20 évben. Mert hogyha olcsóbbak az energiárak, akkor mindennek lemegy az ára. Ha megvédi a határokat, hazatelepítik az ipart, a 2035-re kötelezővé tett elektromos, mondjuk távolsági teherautószállításra kötelező átállást visszaveszi, akkor Amerika működőképes lesz. Tehát a gazdaság is pörögni fog. Azért ebben az évben a megteremtett munkahelyek statisztikáját 2 ízben kellett összesen közel 1 millió megteremtett munkahelyen utólag módosítani. Tehát a kormány bejelentett, hogy ennyi új munkahelyet teremtettek, és aztán kiderült, hogy egyszer 800 000-rel, egyszer meg 110 000-rel kevesebb az. Tehát ez folyamatosan ment a közvélemény manipulálása, a Fed kamatot csökkentett választási kampány közben, tehát itt tényleg minden létező módszerbe vetett mindenki ebben a választási kampányban. Szerintem azért is reagálunk erre ennyire érzékenyen, mert a közösségi médián keresztül, a podcastokon keresztül gyakorlatilag virtuálisan benne élhetünk ebben a választási kampányban, és akit nyilván érdekelt, az nyilván figyelt is erre. Tehát azért ki vagyunk téve ennek egy régen kampányról, mit tudhattunk, amit a Szabad Európa Rádión befogtunk. Tehát azért más az információhoz való hozzáférésünk, tehát az is erről szól. Viszont is sokkal jobban látjuk, hogy ki mit mond.
Glan Tibor, történész, amerikanista, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a munkatársa, a mai napra kész vendége, az amerikai elnökválasztások kapcsán beszélgetünk. Ennyire rossz jelölt volt Kamala Harris?
Ez egy jó, de nehéz kérdés. Tehát soha az amerikai elnökválasztások történetében, legalábbis a 20. század eleje óta ilyen későn még párt nem cserélt jelöltet. Tehát nincsen bevett módja annak, hogy ezt hogy kezeljük le. Az történt ugye, hogy Biden automatikusan Harris-szel együtt indult az előválasztásokon, és az erre érkező kampánytámogatások minden akkor tarthatóak meg, ha Harris folytatja. Ráadásul Harris fekete indiai kisebbségi nő, ez a demokrata párt identitás politikájának az egyik sarokköve, ez az identitás politika. Nem mondhatják egy ilyen, úgy érezték, hogy nem mondhatják egy ilyen jelöltnek, hogy hát inkább mégse téged. De az, hogy nem vizsgálták át rendesen, nem ment végig az előválasztási procedúrán, az előállította azt a helyzetet, hogy elővették a 2-3 évvel ezelőtti nyilatkozatait, az egészen hátborzongató dolgokat is mondott. Tehát, hogy fel kell számolni a biztosítási rendszer egy részét, hogy a mit tudom én a börtönben ülő külföldi, tehát illegálisan itt tartózkodó bűnözőknek is legyen nem váltó operációra pénze a kormányzatnak. Ilyen teljesen abszurd dolgok, amik a progresszív baloldalon jól hangzanak, csak a progresszív baloldal kb. A társadalom 5%-a a mérések szerint, és van másik 90%, aki meg nem olyan. És amíg ez a médiában iszonyúan felhangosítva jön, és ezzel lehet mondjuk Kaliforniában akár szenátusi választást is nyerni, országos választást nem lehet nyerni. Tehát Harris belekerült abba a helyzetbe, hogy nem igazán mondhatta azt, amit akart mondani. Látszott rajta, amikor beszélt, hogy amikor azt mondja, amit szívesen mond, teljesen másképp beszélt, mint amikor kényszeredetten beszélt. Nem szidhatta Bident, nem mondhatta azt, hogy rossz volt, amit Biden csinál, hiszen az alelnöke volt. Noha Biden gyakorlatilag nem funkcionál elnökként, nem léptethette érvénybe a 25. alkotmány kiegészítést, amit ilyenkor az alelnöknek kell tenni, hogy átvegye a kormányzást, mert akkor ő lett volna a regnáló elnök, akinek vinnie kell az elmúlt 4 év gazdasági kudarcainak a terhét a választásban. Tehát gyakorlatilag olyan helyzetben volt, amiből roppant nehéz lett volna nyerni. És én becsülettel végig ezt a kampányt is még egyszer mondom, lehet őt szívni, de a 69,2 millió az 200 ezerrel marad el az Obama-féle demokrata csúcstól. Tehát azt jelenti, hogy ezt a kampányt ő profin végigvitték, csak ez egy ilyen tipikus régi módi kampány volt. Média hátszél, J-Lo, Beyoncé, a többiek, kijöttek, volt identitáspolitika, volt masszív hitlerezés, és hát majd csinálunk valamit, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a gazdasággal. Ők ezt profi módon végigvitték, de a republikánus kampány meg arra válaszolt, amire az emberek kíváncsiak voltak. És átállt a hispán szavazók egy jelentős része, a feketék kétszer annyian szavaztak most Trumpra, mint az előző választásokon, a fehér nők átszavaztak Trumpra, azért Trumpot nem lehet azzal vádolni, hogy udvarias lenne azokkal a nőkkel, akik nem szeretik, igaz? Tehát megint Kellének milyen megjegyzést tett a 16-os vitába, amikor keménykedett velem műsorvezetőként, hogy azért érdekes, mert alulvörös. Na most ez megint egy olyan dolog, amit kultúrember nem mond vitába, főleg nem televíziós vitában. Tehát Trump normalizálta ezt a beszédmódot, ugyanakkor, amikor a Kamala Harris kampány Elon Muskja, Mark Cuban azt mondta, hogy Trump körül nincsenek erős és független nők, akkor az ember így nézett, hogy én nem tudom, hogy az ember hol él, de biztos veszíteni akar. Tehát csak az igazság kedvéért. Mind a két kampányt, amit Trump megnyert, női kampányfőnökkel nyerte meg. Kellyanne Conway volt 2016-ban az első női kampányfőnök, aki választási kampányt nyert. Tehát lehet, hogy mégiscsak van valami pozitív kapcsolat Trump és a nők között. Amikor a fősodratú sajtó ilyen mértékben tagadja a valóságot, akkor mindig vannak ezek a mátrixos pillanatok, hogy ki milyen színű kapszulát kér. És ebből túl sok volt a demokraták számára ebben a választási kampányban. Ez volt az utolsó, amitől már tényleg mindenki lefagyott. A mostani kampányfőnöke Suzy Wiles, ő a kabinetfőnöke lesz. Most jelentették be. Azt mondani két ilyen kemény nőnek, mint Kellyanne Conway, Suzy Wiles, hogy ők nem okosak, függetlenek, határozott nők, nagyon sok sikert kívánok az illetőnek hosszú távon. Tehát ráadásul ők beszélnek arról, hogy a nőkkel hogy beszélünk, Trump hogy beszél a nőkkel, érti? Tehát Tehát egy csomó ilyen öngorszerű dolog is hozzájárult.
Ha már a nőkről beszélünk, 2016-ban és most is nő volt a demokratáknak az elnökjelöltje, és választás eredményeiből talán azt is le lehet vonni következtetésként, hogy az amerikaiak még mindig nem szívesen bíznák rá a világ legnagyobb gazdaságának és legerősebb hadseregének a vezetését egy nőre. Helyes ez a megközelítés, vagy nem arról van szó, hogy Trumpra akarják bízni?
Szerintem nem. Szerintem arról van szó, hogy Hillary Clinton 65 millió 800 ezer szavazatot kapott 2016-ban, Barack Obama meg 69 millió 500 ezeret 2008-ban. 16 évvel később. Úgyhogy az Egyesült Államok választókorú lakossága folyamatosan nő. Egy 4,5-5 millióval kevesebb szavazatot kapott Hillary Clinton, mint Obama. Ez azt jelenti, hogy a jelölt nem jó. Most vagyunk a 2008-hoz képest mennyi, 16 évvel később, igaz? Most ért el a demokrata jelölt azt a szavazatszámot, amit Obama 2008-ban. De Harris elérte ezt. Viszont ezek nem azok a jelöltek, akit az amerikaiak megválasztanak. Én azt láttam a kommentekben, hogy mondjuk Tulsi Gabbardot bárki megválasztaná. Tehát nem az a baj, hogy bocsánat, hogy őszinte durván megfogaz, nem az a baj, hogy nő, hanem az a baj, hogy ki az. Nem tudom egyébként, hogy ebben a bolond tesztoszterontól csöpögő férfi világban, Észak-Korea, Putyin, az arab világ, hogy állná meg a helyét egy amerikai demokrata elnökasszony. De hogy erről a két jelöltről az amerikaiak maguk gondolták, hogy nem állná meg a helyét, ez elég egyértelmű.
Donald Trump győzelme radikálisan meg fogja változtatni Amerikának a nemzetközi szerepét? Vagy Amerika nemzetközi szerepe már régóta változóban van?
Tehát az amerikai birodalom nyilvánvaló kihívásokkal küzd, ezt látjuk körülbelül egy 5-6 éve, van, aki szerint már 10 éve. Trump válasza erre az volt, hogy nem kezdett új háborúkat, próbálta lezárni a háborúkat. Ha tetszik, ilyen Teddy Roosevelt-esen, ilyen dollárdiplomácia és baseballütő típusú politikát folytatott, hogy akivel nem tudott megállapodni, az jó megfenyegette. Észak-Korea, gondolom Oroszország a Krím kapcsán, és így tovább. Ez nyilvánvalóan vissza fog térni. A demokratáknak ez a rengeteg háborús projektje, az, hogy a világ elszabadult. Az, hogy a demokraták szabadon engedték az antiszemitizmust az amerikai egyetemi kampuszokon. Mert nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy most Izrael támogassák-e, és akkor elfordítják maguktól a muzulmán hátterű, az iszlám hátterű szavazóikat, vagy... Tehát, hogy a realitás legyen, vagy tehát, hogy választani akartak a kettő között. Én azt gondolom, hogy Trumpot ilyen dolgok nem befolyásolják, ő neki van egy elképzelése a világról, ő üzletembernek tartja magát, azt akarja, hogy Amerikának jó legyen, olyan üzleteket fog csinálni, ami elsősorban Amerikának jó. Azt gondolom, hogy a háborúkat tényleg le fogja zárni, a háborús konfliktusokat, amilyen hamar csak lehet. Utána meg meglátjuk.
Tőle függ ezeknek a háborús konfliktusoknak a lezárása, vagy pedig a körülötte lévő emberekről? Attól függ, hogy kit fog megtenni a külügyélére? Ki lesz a belügyélén? Ki lesz a védelem?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Most a kampánycsapatát látjuk, és megy a találgatás, hogy kik lesznek a kabinettjébe. Csak az a sajtó találgat, amelyik az égvilágon semmiről nem mondott igazat, és semmit nem talált el az elmúlt egy évben. Tehát erről most még nehéz bármit is mondani. A stábja sokat el fog mondani. Én például kíváncsi vagyok, hogy a Tulsi Gabbard ezt mire fogja használni. Hogy milyen pozíciót ad neki. Ő ugyanis megértette azt, amit Trump is elmondott az egyik vitában, hogy az ember sokkal kevésbé háború párti, hogyha fegyverrel a kezében ott kell állni az ellenféllel szembe. Könnyebb úgy beküldeni 10 000 amerikait valahova, hogy én és az én gyerekem biztos nem megy oda meghalni. A másé meg hát ez van. Tehát ezt a fajta háborút opciónak tekintő politikát a Trump kormányzat biztos, hogy nem fogja folytatni. Az orosz-ukrán háborút szerintem könnyebb lezárni, a közel-keleti rendezésre nagyon kíváncsi vagyok, hogy akarja megoldani, hiszen Izrael gyakorlatilag a fél közel-kelettel hadban áll már.
Mi vár ránk, európaiakra, beszéljünk egy picit arról, mert hogy azt láttuk Donald Trump korábbi elnöksége alatt és a mostani kampányban is, hogy többször nyíltan támadta az Európai Uniót kereskedelmi ügyekben. Most van alapja annak a várakozásnak, hogy az Egyesült Államoknak a kereskedelem politikája az újból fel fog keményedni, élesednek, növekednek a korábban felfüggesztett kereskedelmi korlátozások?
Egészen biztos, hogy protekcionista gazdaságpolitikát fog folytatni, viszont az is biztos, hogy érdekel, hogy az Európai Unió annál működőképesebb és versenyképesebb legyen, mint amilyen most. Mert ugye most gyakorlatilag egymás hátba szurkálása folyik Európai Uniós vezetői szinten. Ez nem politika, semmiben nem tudunk megállapodni, felesleges szankciókat vezetünk be Oroszországgal, amit utána kijátszunk, tehát nem veszünk orosz olajat, de Indiától megveszünk, körbe utaztatjuk a fél világon, és ugyanazt az orosz olajat vagy gázt használjuk. Trump konkrétan azt mondta a Joe Rogan interjúban, hogy ő volt az, aki megakadályozta az északi áramlatot, tehát valószínűleg azért nem üzemelték be a németek az északi áramlatot, mert Trump figyelmeztette őket, hogy ezt nem támogatja. A másik az, hogy ki fogják termelni Amerika saját nyersanyagait, és ezt akarják értékesíteni. És számunkra az lesz az érdekes, hogy ez hogy fog viszonyulni a félvilágon körbeutaztatott orosz olaj és gáz árához képest. Én azt gondolom, hogy ő arra játszik, hogy az olcsóbb legyen, és ezt fel fogja értékelni szerintem Horvátország és Lengyelország, különösen Lengyelország szerepét. Azért van körülbelül 100 millió lengyel hátterű szavazó Amerikában, ez szerintem túlzás, de ezt mondta valaki, aki ott nagykövet volt nemrégen, de mondjuk egy olyan 20-30 millió lengyel biztos van. Ott, ha kiépítik ezeket a portálokat a cseppfolyósított gázhoz, meg mit tudom én, akkor itt nagyon komoly amerikai gazdasági jelenlét lesz, ami egyébként Magyarországnak meg nem rossz, mert jelen pillanatban azért a diversifikálás, akármennyi is küzdöttünk ezzel, mint malacai égen hátrakötött kézzel, azért csak arról szólt, hogy jut el Magyarországra, mégiscsak nagyjából az Oroszország felől jövő nyersanyag. Az összes ilyen grúz, meg közel-keleti valami, az azért egy ilyen kicsit közép-hosszú távú projekt.
Ön szerint milyen a Putyin-Trump kapcsolat? Mert hogy a vehemens Kína ellenességet azt látjuk, és de van egy feltűnően nem hangoztatott orosz ellenesség is.
Van, viszont van értelme fenntartani azt a helyzetet, ahol Oroszországot Kína felé toljuk? Tegyük fel logikusan a kérdést, amerikai szempontból valószínűleg nincs, hiszen akkor az orosz nyersanyag a kínai gazdaságot erősíti. Tehát én azt gondolom, hogy másképp fog hozzáállni Oroszországhoz, mint a Biden kormányzat, és azt is látom, hogy Putyin nem Trump elnöksége idején támadta meg Ukrajnát. Tehát ő egyébként konkrétan is mondta, hogy szerinte Kamala Harris jobb lenne elnök, meg nyilván úgy érezte Putyin, hogy vele kevesebb gondja lenne. Ez azt jelenti, hogy valamennyire tart Trumptól, ami jó, mert én meg nem szeretem, hogy a szomszédos országban velünk, akár önökkel, akár a velem szomszédos országban háború legyen.
Milyen kapcsolatra számíthatunk mi itt Európának ebben a felében Amerikával? Azt látjuk, hogy Románia stratégiai partner a földrajzi adottságok miatt is Amerikával. Milyen az amerikai-magyar kapcsolat? És azért is kérdezem, hogy milyen ez, mert hogy a Kína ellenes Trump adminisztrációnak elég fura lesz elpantomimezni azt, hogy miért tart fent jó kapcsolatot Kínával Magyarország.
Hát nyilván, hát, hogyha most konkrétan az Orbán kormány szemszögéből nézzük a dolgot, ez 4 év kegyelmi állapotot jelent, ez teljesen egyértelmű, hiszen a demokrata kormányzat olyan politikai, gazdasági és diplomáciai nyomást helyezett Magyarországra, amilyet szövetségessel szemben nagyon ritkán szoktak alkalmazni. Tehát a kettős adózásról való szerződés felmondása, az ESTA egyszeri belépésre korlátozása, magyar részről az, hogy a légibázis, hogy hívják azt a légibázist, a Passzár környékén, nem engedik nekik, hogy magyar rendszámot használjanak, és állandóan meg kell újítaniuk egy csomó pénzért a külföldi rendszámokat. Ebben van egyfajta ilyen betartogatás, kicsinyesség, akármi, aminek részben az oka, hogy a republikánusok egyfajta modellnek tekintik azt a fajta családpolitikát, egyáltalán nemzeti érdekérvényesítést, amit az Orbán kormány visz tizenvalahány éve, és úgy tűnik, hogy elég komoly sikerrel, mert választásokat szoktak nyerni. Emiatt van pozitív kapcsolat Trump és Orbán között is, emiatt Magyarország sokkal láthatóbb, mint egyébként kéne lennie a saját súlya okán. De az, hogy már a sajtóban szerepelünk, igaz, hogy úgy, hogy a fasiszta diktátorok összefogtak, meg mit tudom én, de azért ez még a demokrata gyászunk a vége. De azért én nem nagyon emlékszem, hogy magyar miniszterelnök választás után két nappal már a sajtóban szerepel az elnökkel együtt. Tehát ilyen szempontból kényelmes és jó a magyar helyzet, két alapvető kihívásunk van. Az egyik az, hogy mit csinálunk ezzel az orosz gáz, illetve amerikai nyersanyag dologgal, a másik pedig az, hogy milyen alkut köt Magyarország a kínai befektetések kapcsán. Ugyanis most mondhatja azt az Orbán kormány, hogy 5 éve tartják vissza tőlünk a nekünk alanyi jogon járó Európai Uniós fejlesztési pénzeket, és így tovább, tehát kénytelenek voltunk másfele nyitni. De ha az Egyesült Államok visszaépíti a működő gazdasági kapcsolatait Magyarországgal, akkor nem biztos, hogy Magyarország rá lesz szorulva arra, hogy mondjuk Kínával üzleteljen. Tehát én látok itt egy lehetőséget arra, hogy itt mindenféle politikai alkú köttessenek, de gondolom az Orbán kormány úgy, hogy inkább ezt oldjuk meg, mint hogy folyamatosan ellenséges vízeken evezzünk az amerikaiakkal, hogy ez demokrata kormányzatok alatt mostanában van.
Van még szűk 2 percünk, Glan Tibor, ön szerint Donald Trump elnökségéből tud profitálni az Európai Unió? Ki fogja tudni találni magát az Európai Unió, vagy Amerika árnyékában leszünk továbbra is?
Tehát van egy oldalú katonai politikai függés az Egyesült Államoktól. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok rá fogja kényszeríteni a többi Európai Uniós és NATO tagállamot, hogy ők is betartsák a 2%-os költségvetési határt. Ebben mi messze jól állunk évek óta, tehát ezt az Orbán kormány nagyon ügyesen csinálja, hogy látványosan betartjuk ezt a NATO kötelezettségünket, tehát itt a jó gyerek kategóriában focizunk. Az Európai Uniónak azt kell megértenie, hogy az Egyesült Államoknak nem érdeke, hogy Európa, mint gazdasági közösség, komoly kihívója legyen az Egyesült Államoknak. Tehát amíg érdeke, hogy működőképes gazdaságok legyenek, mert akkor felvevő piac is vagyunk, az Apple 18-as telefonra, vagy mit tudom én, mi következik majd jövőre már, ahhoz képest hogy nem érdeke az, hogy az Európai Uniót úgy összerázza, ahogy érdeke az amerikai gazdaságot összerázni. Tehát Trump amerikai elnök megmondta, hogy számára Amerika az első, ezért választották meg. Nyilván nem fog olyat csinálni, ami esetleg az Egyesült Államoknak akár középtávon is problémás lehet. Tehát itt az Európai Unió komoly feladata kitalálnia magát, ahogy feltette a kérdést. Meglátjuk, hogy van az a minőségi politikai vezetés.
Glan Tibor történész, amerikanista, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.